Hát ezt estére hallgassuk meg Isten igényét, ahol a szóval Ezékiel könyve 33. részének első 10 verséből fehér munkát kérem, hogy olvassa fel az igényt.
Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd neki. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfi, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor, ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. Ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállókról kérem számon. Emberfia, ilyen őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmezted őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnös, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőle kérem számon. De ha figyelmezteted a bűnös, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented az életedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának. Ti így beszéltek. Ránk nehezennek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben?
Köszönjük szépen. Hagyjuk meg a fejünket, hogy mindent. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, bűnbánattal vagyunk meg előtted, hogy oly sokszor figyelmeztettél bennünket. Egészen érthető, világos módon. Kérjük szépen, bocsáss meg a mi bűneinket, hogy nem hallgattunk a te figyelmeztető szavadra. Magyarázkodtunk, igazoltuk magunkat a világ előtt, de tudjuk, hogy előtted ez képtelenség. Köszönjük, hogy most itt szólsz, hogy még nem vontad meg jó gondolat. Köszönjük, hogy adsz alkalmat és lehetőséget a bűnbánatra és a megtérésre. Ezért esedezünk, hogy most is szólj hozzánk a te életadó igéd által. És kérünk, segíts arra, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem azt a szívünkbe tudjuk zárni, és a hétköznapokban meg is tudjuk cselekedni. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk, hiszen tudjuk, hogy olyan sokszor védkeztünk ellene, szóval, cselekedettel, gondolattal és mulasztással is. De kérünk szépen, hogy Krisztusért, bocsáss meg nekünk. Kérjük szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és újíts meg bennünket, hogy akaratoknak a teljesítői lehessünk a hétköznapjainkban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletre készülve a 475. dicséretünk első versét énekeljük el, és az ének eléneklése után menjenek majd ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre. 475. dicséretünk első versét énekeljük el. Márk evangéliuma első részéből, a 14. és a 15. versből így szól hozzánk Isten igéje. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Foglaljunk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves hajnalka, hadd szóljak most úgy az ige hirdetésem, hogy ez ne csak a gyülekezetet, hanem a keresztségben részesülőt is megszólítsa ezen a mai Isten tiszteletünkön. A Bibliának ez a mondata, amit így olvasunk a 15. versben, és higgyetek az evangéliumban, egy rendkívül nehezen lefordítható nyelvtani hely. Tulajdonképpen nem fordul elő ez a fordítás másutt a Bibliában. A Héberú Szövetségnek a görög nyelvű fordításában is csak néhányszor, és azt mondják, hogy ott is nehezen értelmezhető. Vannak, akik úgy fordítják, ahogy fel is olvastam az igében, hogy higgyetek az evangéliumban, vannak, akik úgy fordítják, hogy higgyetek az evangélium alapján. Arra akarom felhívni a testvérek figyelmét, hogy mi tulajdonképpen nem a Biblia betűiben hiszünk, hanem Jézus Krisztusban, akiről bizonyságot tesznek az evangélium. Nem lenne egészen pontos, ha azt mondanám, hogy higgyetek az evangéliumban, a betűkben, a leírt szövegben. Hanem az igének az az üzenete, hogy Jézus Krisztusban higgyetek, akiről szól az evangélium. Evangélium egy van, Jézus Krisztus életéről szóló jó hír az evangélium. Igaz, hogy négyet írták le Máté, Márk, Lukács és János, de az evangéliumok alapján kell nekünk megismerni Jézus Krisztust. Mert az életünk legfontosabb, a hívő életünk legfontosabb része, hogy Jézus Krisztust ismerjünk, és az ő akaratát kövessük. Nagyon fontos ez, hogy Jézus nem elég csak ismerni, hanem szükség az ő akaratát követni is. Akarata szerint kell élnünk és cselekednünk, mert akkor lesz áldás az életünk. Hadd mondjam el, hogy sokakat eskedtem. Nagyon örülök annak, hogyha valamelyik esküvős pár visszajön, de van olyan eset is, amikor az ember szomorúan lesz tanulja annak, hogy valaki visszajön és elmondja az élettörténetét. Nagyon sok esztendővel ezelőtt, az idejövetelem idején történt az, hogy valaki felkeresett, aki jóval korábban eskedtem meg. És ez az illető elmondott egy bizonyságtételt. Ebből a bizonyságtételből hagy idézzen néhány mondatot. Amikor házassági előkészítésre, majd a fiatal házasok Biblia órájára jártunk, sokszor elhangzott, hogy a házasságunk során nem csak egymásban kell bíznunk, hanem Istenben is. Ennek akkor nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, egészen addig, amíg a házasságunk válságba nem került. Mi olyan házaspár voltunk, akik akik számára fontos volt, hogy templomban házasodjunk, hogy lelkész adjon össze minket. Nagyon szerettünk a Biblia órákra járni, és amikor időnk volt, eljártunk Isten tiszteletre is. De végül is nem ez került az első helyre az életünkben, mert úgy gondoltuk, Elég, ha a napi életünket keresztény módon éljük. Még diakóniai jótékonysági tevékenységet is folytatunk. Azt gondoltuk, elég, ha jók vagyunk egymáshoz, másokhoz, szeretjük az időseket és a gyerekeket. Manapság olyan sok helyről hallani, hogy nem fontos templomba járni. Elég, ha az ember keresztény módon él. Hogy ez mennyire nem igaz, a mi házasságunk tanúsítja. Egyéves a kislányunk, és folyamatban van a válásunk. 8 évi házasság után észrevétlenül jutottunk el odáig, hogy a férjem egy külső kapcsolatot választott, és új életet szeretne élni. Ránk érvényes Lukács evangélium a 13. részének 22. verse. Vannak utolsók, akik elsők lesznek, és elsők, akik utolsók lesznek. A mai viszonyok között mi elsők voltunk. Fiatalon az esküvőt megelőző együttélés nélkül klasszikus, hagyományos módon házasodtunk össze. Minden szempontból nagyon jó körülmények között éltünk, kitűnő kapcsolatunk volt egymás családjával, semmit sem tudok mondani, ami utalt volna arra, hogy ez így fog végződni. Egyedül az Istennel való kapcsolat hiányzott. Arra például nem szántunk időt, hogy vasárnap elmenjünk a templomba. Úgy gondoltuk, elég az, hogy keresztény a gondolkozásunk. A templomba járás nem számít, vagy éppen van más dolgunk elég. Utólag ez ad magyarázatot arra, hogy miért ment tönkre a házasságunk. Most már tudom, hogy a fontossági sorrendet nem a jelenkori rohanásban kell felállítani. Mert ha valakinek nem jut ideje arra, hogy elmenjen a templomba, az azt jelenti, hogy más igazán fontos dolgokra sem tud időt szánni. És ami a legveszélyesebb, hogy ezt a rohanásban észre sem veszi. Az, hogy sokat dolgoztunk, elvitt minket oda, hogy vasárnap aludjunk, mert fáradtak vagyunk. Én voltam, aki irányítottam az otthoni életünket. Mindenre sikerült rávenni a férjemet, jól össze tudtam hangolni a házasságot a karrierrel. Egyetlen dologra nem vettem rá a férjemet, hogy eljárjunk templomba, pedig erre is rá kellett volna. Erre főképpen. Most lenne jelentősége annak, hogy ő is keresztény módon gondolkodjon. Hosszú bizottságtételt olvastam fel. Ennek a lényege az, hogy szükségünk van a hit gyakorlására. Hogyan lesz valaki hívő ember, ha Isten szól hozzá? Elsősorban Isten az ige által, tehát a Biblia olvasás közben szól, különösen is az evangélium olvasása közben, ezért is mondja azt a textusunk, hogy higgyetek az evangélium alapján, de szól Isten nagyon gyakran, egészen különleges módon is, amikor érezzük az ő jelenlétét, és azt tapasztaljuk meg, hogy egészen valóságosan bennünket szólít meg. Az imádság által pedig megerősödik a személyes kapcsolatunk az élő Istennel. Mindenkinek szüksége van arra, hogy személyes Isten kapcsolata legyen. De más a személyes Isten kapcsolat, és megint más az egyéni hit. Mi a különbség a személyes és az egyéni között? Gondolkoztunk el arra. A személyes hit abból születik, hogy valaki meghallotta Isten hozzám szóló szavát. Az egyéni pedig azt jelenti, amikor valaki kialakít egy saját véleményt, és megpróbál összerakni egy hitet, vagy úgy, hogy valahol olvassa, vagy úgy, hogy különböző hittételeket, különböző felekezetek vagy vallások hittételei, amik talán összesen illenek, egymás mellé állítja. Az lenne a jó, ha élő hitű, személyes hitű keresztényekből állna a gyülekezet. De nagyon nagy kísértés, hogy vannak hívemberek, akik kialakítanak egy egyéni hitet, és azt mondják, hogy ők hisznek a maguk módján. Mi a következménye annak, hogyha valakinek van egy személyes hite az élő Istenben? Először is az, hogy személyes hit az segít megmaradnunk az életünk útján. Sokszor elmondtam, hogy gyülekezetben nagyon röviden hagyutaljották. Ha valaki olvasta az Atkinson nevű pszichológiai szótárt, akkor láthatja benne, hogy azok a pszichológusok, akik ellenséges véleményen viseltetnek a keresztényekkel szemben, megállapítják, hogy pártatlan kutatásokból egyértelmű, hogy a keresztény hit segít, hogy boldogabbak legyünk, lelkileg is, testileg is egészségesebbek legyünk, és így bizonyos halálokokkal szemben ellenállóak is. Ezt korábban is tudták, és el is ismerték a szakemberek. Csak azt mondták, hogy persze azért van, mert a keresztény egyház meg parancsolja a híveinek, ne igyanak, ne dohányozzanak, ne parázzának, ugyanak, ne kábítószerezzenek, és ezért élnek hosszabban, egészségesebben és boldogabban. De az a legújabb kutatás, hogy nem csak ezért, hanem valami másért is. A személyes, gyakorolt keresztény hit segít arra, hogy boldogabb legyen az életünk. De vajon, ha valakinek van egy személyes hite, és ez a személyes hite segíti őt a hívő életünkben, akkor miért van szükség a hitvallásra? Most is elhangzott itt a keresztelés alkalmával az apostoli hitvallás, amely egy nagyon ősi hitvallás. De a Bibliában is nagyon sok hitvallást olvasunk, amelyet az első keresztények mondtak el. És a későbbi évszázad hitvitáiban is kikristályosodtak hitvallások, amelyeket megőrzött, mint drága kincse a keresztény egyház közössége. Miért van szükségünk a hitvallásra? Most először is azért, mert hamar megjelentek olyan tévtanítók, akik a Biblia nehéz tételeit megpróbálták félre magyarázni a saját elképzelésük szerint kifordították azokat a szavakat és mondatokat. És ezzel szemben fogalmazta meg a keresztény egyház a maga hitétel. És az az egészen különös, hogy a Szentlélektől olyan bölcsességet kaptak, hogy ezeket a több száz éves vagy ezer évnél is régebbi hitvallások nem kellett újra átfogalmazni, hanem azóta is érvényesek. Jézus istenségéről, emberségéről szólnak ezek, Szent Háromság személyéről, a hármasság titkáról szólnak, és olyan isteni bölcsességgel fogalmazták meg őket, hogy ezek a hitvallások azóta is érvényesek. Most miért van szükségünk ezekre a hitvallásokra? Először is azért, hogy a hitünk nem mindig önmagunk körül forog. Másrészt pedig a hitvallás egy keretet ad a személyes hithez. Úgy viszonyul a személyes hithez a hitvallás, mint a tiszta vízhez a pohár. A személyes hit olyan, mint a tiszta víz. A hitvallás pedig olyan, mint a pohár. A pohár nélkül a hit a víz szétfolyik. A hitvallások nélkül a személyes hit önmaga körül fog. Elveszíti a határait, és mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Ez egy nagy kísértés. És ezért van szükségünk a hitvallásra. És ezek a hitvallások őriznek meg bennünket attól, hogy ne maradjunk meg a vallásos vagyunk a maga módján tévtanításában. Ne ragadjunk be ott, hogy én majd kitalálok egy hitet, és hiszek abban, amit jónak látok. Az egyéni hit nem magasabb rang, mint a hitvallásos hit. Sőt, az egyéni hit egy nagyon veszélyes terep, mert az egyéni hit, az, hogy hiszem a maga módján, hogy én majd kitalálok egy hitet és összeeszkábálom az különböző tanításokon. Szóval ez az egyéni hit nem egy Isten megtapasztalásból származik, hanem egy spekulációból, egy filozófiából, egy Isten tudatból. Személyesen hívővé valaki csak a megtérés által lehet. Mindig úgy kezdődik, hogy szól az Isten, és úgy folytatódik, hogy én azt komolyan veszem. Kimondom, hogy legyen meg az Isten akarata. És akkor elkezd nagy dolgokat cselekedni az életem. Nagyon fontos egy dolgot tudatosítani. Jó az, hogy szól hozzánk az Isten. Jó az, hogy hívő emberek vagyunk. És nagyon szükséges, hogy a hitünket a hitvallásaink szellemében gyakoroljuk. De egy valamit mindenképpen tudni kell. Hogy az üdvösséget nem ezekért kapjuk meg, hanem csak is kizárólag Jézus Krisztus kegyelméből, mert meghalt értünk a Golgotai kereszten. Hiába lenne akármilyen nagy a hitünk, hiába volna akármilyen hitvallásban gyökerező is, ha Jézus Krisztus nem halt volna megértünk a Golgotai kereszten, akkor még a legnagyobb hitű embernek is el kellene kárkoznia. Üdvösségünk egyedül Jézus Krisztus érdeméért van, amit megkaptunk, mert meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ha valaki hisz ebben a kegyelemben, akkor üdvözül. Ha valaki az egész életét ráteszi, akkor üdvözül. Ha valaki úgy is cselekszik, akkor üdvözül. Mert a hit nem tantételt jelent. azt jelenti, hogy valamit igaznak tart, hanem a hit egy egészen személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Ez a személyes Krisztus kapcsolat nem zárja ki, hogy a hitvallásokba belekapaszkodjunk. Ez a személyes Isten kapcsolat nagyon szükséges ahhoz, hogy örök életünk és üdvösségünk legyen. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, imádkozunk hozzád most azért a testvérünk, azért a testvérekért, akik elindultak korábban, évekkel, évtizedekkel ezelőtt a hívő élet útján. De megakadtak ott, hogy csak egy hit tudatukban, megakadtak ott, hogy jótékonykodnak, hogy másokkal szemben humánusan gondolkoznak. Elakadtak ott, hogy igaznak tartják a te beszédedet, de nem gyakorolják. Kérjük szépen, hogy munkálkodj bennünk hatalmasan, és vond őket közel a te házadhoz, a te igényhez. Megvalljuk, Urunk, hogy nem tudjuk, hogy miért kell nekünk hallgatni az igét, és miért kell gyakorolni azt, de tudjuk, hogy miközben hallgatjuk és gyakoroljuk, te áldással megszólítasz és meggazdagítod az életünk. Könyörünk hozzá, Urunk, gyülekezetünk betegeinél. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörünk azokért, akik kórházban vannak. Kérjük, hogy te adj gyógyulást a kórházban fekvőkért, és akiket pedig haza akarsz hívni, azokat kérjük szépen, hogy készítsd el a magad számára. Imádkozunk hozzá, Urunk, a gyászoló testvérekért, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével, és mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavász bennünk. Áldunk, magasztalunk, Szentlélek Úristen! Nagy szükségünk van a te kegyelmedre és jó voltodra. Kérjük szépen, hogy ezt a jó voltodat és kegyelmedet ne vond meg tőlünk. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Így könyörgünk hozzá, Urunk, a nyári hűtményítő hetünkért. Imádkozunk hozzá, hogy őrizd meg bennünket a nyár örömeiben és kísértései közepette. Így segíts, hogy ne csak a testünk pihenjen meg, hanem lélekben is közelebb kerüljünk te hozzád, és ezáltal ilyen szempontból is megújuljon az életünk. Amen. Mi a te, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amit a mennyben úgy a Földön, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.